a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek, jó rádiózást, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kovács Imre, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagja, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke van itt a stúdióban, én Erzfalvi András vagyok. Hát jó régen volt itt nálunk utoljára, az is egy izgalmas időszak volt, de 2023 elején még nem kérdeztem. Meddig menjünk vissza az idővonalon? Érdemes még 22-ről beszélni, vagy most már a 23-as kihívások elvisznek minket?
Hát jó estét kívánok! Hát igen, a tervezési idő intervallumok azok jelentősen lerövidültek, ami korábban egy kis túlzással, mondjuk stratégiának volt tekinthető, az most már inkább ilyen taktikai időtávokra rövidül le, és annyira változik a világ helyzete, hogy szinte fél évente kell újra tervezni, és például mi is Ausztriában az éves tervünket lemondhatunk egy fél éves tervre, mert nagyon gyorsan kell reagálni a környezet változásaira, úgyhogy én azt gondolom, hogy szinte egy fél éves időtartam az az, amiben lehet előre és visszafelé is gondolkodni.
Akkor 22 vége, az hogy sikerült?
Hát összességében véve én azt gondolom, hogy a vasutak túlélték a tavalyi évet. Közép-Európában, Nyugat-Európában, és ez Magyarországra is vonatkozik, kaptunk azért segítségeket, amit magában nem egy lárpullár vasúti támogatásnak minősül, hanem a közlekedési szakma, a közút, vagy az egyéb ágazatok is jelentős támogatásokat kaptak a kormányoktól. Azért, hogy túléljük ezeket a tényleg ugye Covid időszakot, aminek még mindig megvannak a kihatásai, vagy éppenséggel most az ukrán-orosz háború miatti átstruktúráladások, vagy a kínai forgalmaknak a hektikus alakulása, ehhez mindenképpen támogatások kellettek. Tehát önmagában én azt gondolom, hogy üzleti eredmények szempontjából a vasúti szakma az nem zárta rosszul a tavalyi évet. De ez igazából egy üzleti eredmény. A folyamatok azok sajnos rosszak. Tehát az elmúlt, hogyha most csak Magyarországról beszélek, ugye körülbelül a 2008-9-es gazdasági válság után visszacsökkent a forgalom, majd azért egy olyan 3-4 év múlva visszastabilizálódott a korábbi 50 millió tonnára, és ez nagyjából stabil szinten volt. Na most az elmúlt
hónapban... Ebben minden benne van az 50 millió tonnára.
Ez a vasúti áruforrazás. Vasúti áruforrazás.
Mindenféle fajta áru benne van.
Így van, így van. Most gyakorlatilag a tavalyi ősztől ez a forgalom, ez elindult egy csökkenésbe. Tehát azt látjuk, hogy, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, ez a teljes környezetünkre, tehát egy ilyen Ausztria monarchikus léptékben gondolkodva. Tehát gyakorlatilag azt veszük észre, hogy csökken a forgalom, és hát ehhez kell ragaszkodnunk. Egy nagyon érdekes dolog van a piacon, mert itt az elmúlt 10 évben folyamatosan mozdonyhiány volt, vasúti kocsi hiány volt, kapacitás problémák voltak.
Munkaerő, az csak úgy zárójelbe
hát
teszem
ez
hozzá.
Most sajnos ez most nem probléma. Több 100 kilométernyi vonalon vannak Magyarországon, Ausztriában is leállítva vasúti kocsik, amikre ugye nincs igény jelenleg. Tehát igazából egy nagyon kedvezőtlen folyamat indult el, aminek természetesen megvannak az okai, többek között tavaly ősztől ugye a villamosenergiának a közép-európai becsapódása, tehát a villamosenergia robbanásnak a becsapódása. Ugye Magyarországon
magyarul
ez már...
mások viszik el a fuvart? Nem fuvar van kevesebb, mások viszik el? Tehát mondjuk közútra terelődött?
Ez egy érdekes dolog, ugyanis is. Nem csak a vasúti forgalom esett vissza, a közúti forgalom is. Tehát jelentős, tehát a vegyipari termékek forgalma jelentős, a vegyipari termelés lecsökkent. Az építőipari termelés lecsökkent egész Közép-Európában.
Tehát kevesebb gabona termet, tehát a felelni gabona, tehát az nem számít?
Én azt gondolom, hogy nem a gabonára van most, mert a gabonát, azt az ukrán gabona
az más, az onnan kiváltotta. Pótol, igen, de hazaira gondoltam.
Az kiváltotta, de igen. Inkább felszabadultak olyan közúti kapacitások, amik rászabadultak a vasútra. És ugye építőipari kapacitások, silókocsik, amikkel gabonát is lehet fuvarozni. Tehát olyan alternatív fuvarozók jelentek meg az a vasút számára érdekes korábbi tradicionális piacon, amik eddig nem voltak. És gyakorlatilag ez a nyomás, ez iszonyatos ár lehajtó szerepet töltött be, ami ugye említettem, hogy tavaly egy jó évet zárt a vasúti szakma összességében. Én azt gondolom, hogy az idei év az egy sokkal nehezebb év lesz, mert a fölös kapacitásoknak a leállítása, az árcsökkentésnek valahol ugye...
Mindjárt egy árverseny a közút meg a vasút lefelé spirálszerűen.
Hatalmas árverseny van. Tehát jelenleg, és itt is a gabonát említem, például egy korábban egy 300 kilométeres forrazási távolságban mondjuk Záhonytól versenyképtelen volt a közút. Most már versenyképes a közút, és azokat a hagyományosan vasúti relációkat is támadja, ami eddig nem volt. Tehát ez gyakorlatilag ugye a közútnak a versenye az egy részben megjelenik ezekben a nagy tömegárukban, de hát egy másik oldalon is, ugye sokat beszéltünk az egyes kocsi forgalomról erről
fogunk még.
És hát sajnos ugye itt is megjelent az a tendencia, hogy tavalyi évben az állami támogatásnak megfelelően, amit ugye mi ezt a támogatást az ügyfeleknek továbbadtuk, versenyképesek voltunk a közúttal, és az általános negatív csökkenő tendenciával szemben az egyes kocsi fuvarozásban egészen egy olyan őszig mi növekedni tudtunk. Ez tényleg egy 20 éves folyamatnak a megfordítása volt, viszont nagyjából nyár végére értünk el oda, hogy a villamosenergia ár olyan szintre emelkedett, hogy a közút versenyképessége meg javult, mert ugye a dízelolajnak az ára az nem nőtt, még egyéb támogatásokat is kaptak a közutasok. Most épp napi aktualitás, ugye egy-két héttel ezelőtt a magyar kormány döntött, hogy a kamionosoknak a napi díjának az adózását kedvezőbben alakítja. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan ugye a közút versenyképessége javult. Ez megjelent abban, ugye, hogy az egyes kocsi forgalom újra elkezdett bezuhanni.
Az egyes kocsiról beszélgetünk még, az nagyon fontos. És ezt már egy picit magyarázni is kell, mert hát ha van, aki még nem annyira képzett ezen a területen, hogy ezt rögtön ért. És rögtön tudja, hogy milyennek a jelentősége gazdasági szempont, Magyarország gazdasági szempontjából, de egy picit vissza, akár örülhetnénk is, hogy most verseny van, én most akkor gyártóként vagy fuvarosztatóként örülhetnék is, van egy árverseny, na, nagyszerű, a vasút meg a közút akkor betélkedik. Igen, ám, de akkor azért valahol eszembe jut, mert eszembe kell, hogy jusson a környezetvédelme, a különböző szempontok meg évszámok, 30 meg 50. Az, hogy a közút így beelőzi, visszaelőzi a vasutat, kötött pályás szállítmányozást, az szembe megy nagyon sok mindennel, ugye jól gondolom?
Igen, de én egy lépéssel azért visszamennék, mert tehát ha egyrészben ugye örülhet az ügyfél, hogy jó a
versenyeznek
érte, viszont azért ennek számomra van egy szomorúbb vetülete is, mert jellemzően mi azt szállítjuk el, amit megtermelünk. Nem mi megtermelünk, hanem ez az európai gazdaság megtermel. Tehát, hogyha ez a vasúti áruforrozás ez ilyen szinten csökken,
az valamit jelez.
Akkor ez valamit jelez. A vasúti fuvarozás az mindig egy kicsit előre mutat a gazdasági folyamatok szempontjából. És hát most sajnos ugye egy csökkenési folyamatban vagyunk.
Ezért mondtam én a gabonát. Hát, hogy a feléresett a kukorica meg a búza termés, akkor az nem kellett. A vízút az meg nem is beszéltünk most még róla, mert tavaly asszály volt, nem volt víz, a vasút előre tudott lépni, a közút előre tudott lépni, hát most is kevés víz van a Dunában, meg a folyamunkban.
Hát igen, én nagyon sajnálom a hajózási szakembereket, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy amikor az egyetemet befejeztem 1987-ben, akkor a Mahartba akartam elmenni dolgozni, és valahogy mégis a vasútra mentem dolgozni. Mert
könnyű,
az a Szalma Boton barátom, aki ugye a emblematikus figurája ennek a hajózásnak és a dunai hajózásnak, hát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb problémákkal küzd, mint amivel mi küzdünk. Tehát a hajózás az egy nagyon ilyen szempontból kiszámíthatatlan, tehát ezen a területen.
Jó, csak most visszakacsintottam a tavaly évre, de akkor vissza az, hogy ez azt jelenti, hogy ha kevesebb az áru, akkor azt jelöli, vagy jelzi, hogy a megtermelt áru kevesebb Magyarországon.
Ez így van. És nem csak Magyarországról beszélek, ez teljes mértékben, tehát közép-európai léptékben jelenik meg. Ugye nem csak az, hogy kevesebbet termeltünk meg, hanem hát az áru áramlatok is elkerülnek adott esetben bennünket, ez főleg ugye az ukrán-orosz háború miatt is gyakorlatilag érezhető, tehát ebben a környezetben. Tehát ez az egyik, tehát hogy kedvezőtlen a helyzet. A másik az, hogy ez a jelenlegi verseny, és ezek a jelenleg nyomott árak, ezek nem hosszú távon tarthatók. Hát ezt, mint vasutak, nem is tudjuk igazából maximum itt egy-két hónapos időtávban tartani. Közutasok kénytelenek, ugye nagyon sok kis közutas van, akinek azért, hogy a leasing díjat tudja fizetni, azért gyakorlatilag csak a megélhetésért küzd. Tehát ők nem számolnak amortizációval.
Meg egyik ország vállalkozói elviszik a fuvart a másik országéból, tehát mindig van egy, aki a végén elviszi a...
Igen. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez nem egy egészséges, tehát folyamatot fog generálni a jövőben. Tehát amit ugye említettél, ez a CO2 kibocsátás, a környezet, tudatosság. Hát én azt gondolom, hogy ahogy most egész Európában egy picit újra kell gondolni a kormányoknak, hogy mennyire voltak ezek most cégkitűzések, és hogyha azért az újságokat, sajtót olvassuk, akkor látjuk azt, hogy azért komoly belpolitikai viták vannak Németországban, Ausztriában
szén,
is
nem
arról,
szén, atom, nem
arról,
nem atom,
hanem hogy 2035-re kivezessük a dízel autókat. Tehát azért ez nagyon megjelenik, tehát hogy ez most az ipari lobby, meg hogy ennek most mennyire van realitása. Tehát azok a célok, hogy 2030-ra 300 km fölötti fuvarozásnál 30% legyen a vasúti fuvarozás ára, ezek számomra jelenleg ilyen utopikus képnek tűnnek. És az, hogy utána pedig 50%-ra növeljük ezt 2050-re, tehát ennek nagyon-nagyon hiányoznak a gazdasági támogatási lábai.
Ez most az önök szempontjából nem jó hír, mert akkor ezek szerint a támogatásokban is lehetséges egy megtorpanás. Tehát, hogy nekem annyira most nem tűnik reálisnak az a zöld célkitűzés, amit 2030-ra 50-re Magyarország vagy Európa kitűzött magának, ez akkor nyomtam volna azokat a szereplőket, akik ebben előmozdították volna a helyzetet. Most akkor abban lehet, hogy esetleg visszarendeződés.
Hát én azt gondolom, hogy dimenziókban kellene növelni az európai vasúti áruforrás támogatását, hogy ezeket a célokat elérjük. Ennek a realitását én azt nem látom most.
Ráadásul minden fél évben, amikor itt beszélgetünk, és megtisztelsz az, hogy eljössz hozzánk, akkor mindig szóba kell az a rengeteg technikai, technológiai változás, változtatás, ami szinte kényszeresen meg kell lépni ahhoz, hogy ebbe a vérkeringésbe, az európai tervezési vérkeringésbe megfelelő szerepet tudjatok betölteni.
Hát igen, itt erről beszélgetünk, hogy milyen új technikai újítások vannak ugye a vasúton, és hát ezek megint csak nem lár-pur-lár elemek, hanem ha a közúttal versenyt fel akarjuk venni, akkor azt látjuk, hogy a közút itt gyakorlatilag nem 10 évenként, 20 évenként, hanem évente megújítja az eszközparkját. Alkalmazkodik a piaci igényekhez, és nagyon-nagyon rugalmas. Nőtt a kamionoknak a kiterhelhetősége.
Elektromobilitás.
Így van, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan reagáltak. A vasút az egy nagyon statikus szakma, és hát mi gyakorlatilag a kis túlzással az elmúlt mondjuk 10 évvel ezelőttig, 50 év alatt nem fejlesztettünk semmit. A vasúti kocsik azok megvoltak, ugyanazzal a formában, ugyanazzal a kapacitással. Most az elmúlt 10 évben azért elindult egy fejlődés, tehát modernebb, korszerűbb vasúti kocsik irányába, ugye digitalizálás felhasználása, vagy éppenséggel ugye csendes végekről is beszéltünk, hogy csendesebben menjenek ugye a vasúti kocsik. De ez megint csak ezt a viszonylag szegény vasúti szakmát, mert főleg ugye nemzeti vasutak küzdenek, a állami felelősség, és itt megint az egyes kocsi fuvarozásról beszélek, ami ugye egy veszteséges fuvarozás, küzdenek finanszírozási problémákkal, és pont őnekik van szükségük ugye a legtöbb vasúti kocsiparkra. Hát Magyarországon is Marékágo Hungáriának, aki ugye az a piacvezető vasúttársaság, van 8600 kocsija, és az egész magyar vasúti piacon körülbelül van 9000 pár száz kocsi. Tehát Ausztriában ugyanez a helyzet. Tehát a versenytársaink inkább trakciós szolgáltatást nyújtanak, és inkább kevesebb ugye saját eszközzel rendelkeznek. Tehát mindaz a technikai megújítás, amire szükség van, az főleg nálunk csapódik le, és hát itt nem csak a csendes fékek, amit én azt gondolom, hogy Magyarországon és Ausztriában mi megoldunk, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy 2024-25-től, amire Európában nem lehet más kocsival bemenni, más infrastruktúrákra, csak csendes kocsival. Mi biztosítjuk a magyar iparnak, mezőgazdaságnak azt, hogy az áruját el tudjuk vinni.
A kocsik, igen.
El tudjuk vinni. Magyarországon szerintem 2023-ra olyan 75%-át a kocsiparkunknak felújítjuk. De ennél van egy sokkal-sokkal nagyobb fejlesztési terv Nyugat-Európában, és erről is szerintem már beszéltük, ez a középütköző. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van Európában 450 ezer vasúti kocsi. Ezt a középütközős megoldást ezt csak akkor lehet bevezetni, hogyha ezt nagyjából egy 2-3 év alatt ezt mindenhol bevezetjük. Tehát olyan nincsen, hogy...
És minden kocsi tudja.
És minden kocsi. Persze. Így van.
A kisvasútról azért beugrik az embereknek, szerintem a fiúknak mindenképp. Tehát arra vesz, hogy rengeteg munkaerőt, energiát, nagyon sok mindent meg lehet spórolni, nem kell rendezni a kocsikat, nem kell tolani.
Így van,
hanem egyszerűen egy viszonylag gyors folyamattal ezt automatizálva ki lehet váltani, most egészen konyha nyelven szóval.
Ez ugye így van. Tehát a rendező pályaudvari munkákban, és beszéltünk ugye arról is, hogy a vasúton munkaerőhiány van, erre a veszélyes időjárásnak kitett
időigényes.
Hát, és ugye nem jelentkeznek fiatalok tehát erre a munkára, mert ez nem egy olyan attraktív munka.
A vasúti kocsit rendezni, igen, az nem
Csak hát ez, amikor ugye több százezer kocsiról beszélünk, meg ugye több tízezer mozdonyról, ennek az európai költségvetési igénye az összes vasútra vetítve kb. 10 milliárd euró. Tehát például, hogyha ezt valami nem kapjuk meg, mint vasutak, hát ezt mi nem fogjuk tudni kigazdálkodni. És ezt az ügyfeleimnek nem tudom továbbadni. Vagy vannak olyan nyomások és rajtunk, hogy az infrastruktúra fejlődik. Ott is ugye van létszámhiány, próbálnak ugye minél biztosabb vonatbefolyásolási készüléket felszerelni, infrastruktúra ugye már föladja a jeleket, hogy a mozdony, tehát a kikapcsolni gyakorlatilag a mozdonyvezetőnek a hiba lehetőségét, hogy ne történjenek balesetek. Na most minden ilyen infrastruktúra fejlesztés, az azt jelenti, hogy nekünk a mozdonyainkra rá kell költeni. Most van egy új fejlesztési irány Európában, amire azt mondják, hogy beszeretnék vezetni az ECTS 3-6 pontú.
Ha ezt még nem hallottam, ez új lecke.
Igen. Ez egy infrastruktúra és mozdony közötti kommunikációt tesz létre, ami azt is lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag nem kell kisebb állomásokon forgalmi szolgálattevő, és egy nagyobb biztonságot biztosít. Na most ez több százmillió eurót jelent nekünk Ausztriában, amit be kell ruháznunk a mozdonyainkba. Ezzel én egy fillérrel nem leszek versenyképesebb. Tehát sajnos a vasúti piac az egy rettenetesen költségintenzív vasúti piac, és akkor onnét indultunk el, hogy hogy vagyok én versenyképes a közúttal, és hogyan fogom a 30%-ot és az 50%-ot elérni.
Azt ígértük a hallgatóknak, hogy az egyes kocsikról beszélgetünk, és ez a műsor második felére marad majd, de csak 3 percben megtennéd, hogy ábrázolod azt, hogy ez meg mekkora feladat, mekkora probléma, mekkora költség, és mennyire fontos ez sok száz hazai vállalkozásnak és sok száz hazai településnek? Mit jelent ez az egyes kocsi, és miért nem üzlet ez?
Hát ugye jellemzően a vasúton az áruforrásra gondolunk, akkor ugye arra azt látjuk, hogy mondjuk nagy kibocsátók vannak, bányák, mezőgazdasági termelés, ahol itt irányvonatok mennek egy pontból másik pontba. Viszont van olyan áru is, ahol a közúttal versenyzünk, ez Magyarországon kb. 700 olyan vállalkozás van vidéken főleg, akinek egy-kettő küldeménye van naponta vagy hetente, és azt is el kell vinni nem csak Magyarországon, hanem 7-800 kilométerre vagy 1000 kilométerre akár Párizsba is. Na most ez az úgynevezett egyes kocsi fuvarozás. Ha ezt nem csináljuk, akkor gyakorlatilag több tízezer kamion szabadul rá a közutakra. Például ugye egyes kocsi fuvarozást bonyolítunk ocskavas fuvarozásban, hulladék, vagy éppen veszélyes áru fuvarozásban.
Fuvarozás az
a veszélyes áru, ha nem említsem először, a veszélyes áru, van olyan áru, maró, sav anyagok, amiket nem lehet közúton fuvarozni. Tehát ezt el kell vinni. De annyira nincs szükség, hogy egy irányvonatot vegyünk, itt egyes kocsikat kell elvinni. Vagy éppen az aktualitás, ugye most a fafuvarozás, a tűzifafuvarozás. A tűzifafuvarozásban 99 feladási állomásról mi összegyűjtjük 29 berakóhelyre gyakorlatilag a küldeményeket, és 12 célállomásra visszük el a tűzifát Magyarországon belül. Tehát ez is egy nagyon-nagyon költségintenzív folyamat, például egy lenti Nagycsere útvonalon 5 külön vonatba kell besorolni azt a küldeményt, hogy eljussunk a feladási állomásról a rendeltetési helyre.
Egyszerűen szólva, nem 50 kocsira jut egy mozdony, egy mozdonyvezető, meg a többi személyzet költsége, meg az összes többi energiaköltség, hanem egy kocsira. Tehát nekem Réti Majorban vagy Erdőkertesen van egy kocsinyi fuvarom, azért akkor lejön ugye a railcargo, és azt elviszi. De ez nem üzlet. 50 kocsinál üzlet, 30-nál, egynél nem.
Ez így van, és ami a közúttal a versenyhelyzetemet rontja, hogy ugye a közúton jellemzően az első kilométerek a legolcsóbbak, mert nem megyek fel az autópályára. Tehát az szinte ingyen van. Nekünk, meg a vasúton, ez a last mile, meg first mile, ez az legdrágább. Mert gyakorlatilag egy dízel mozdonnyal jellemzően le kell mennem egy állomásra, egy iparvágányra, vagy egy közforgalmú rakodóványrágra, ott azt az egy-két kocsit össze kell szednem, és el kell vinnem, tehát 1-2-3 rendezési ponton keresztül.
Jó, tehát érthető, hogy üzletileg így nem áll meg, tehát nem rentábilis, éppen ezért ugye 5 éven át évi 6,4 milliárd forint, ugye, amit kap a szolgáltató.
Így van, pályázhat rá,
és ezt az összeget kapta meg eddig, ugye?
Így van, hát a Magyar Vasúti Áruforzó Társaságok, akik foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, az a 2021 óta megkapták ezt, és ugye említettem, hogy 21 óta, gyakorlatilag egy év során, egy év folyamán nekünk sikerült megfordítanunk a kedvezőtlen trendet, és tudtunk vasúti áruforzást növelni, sajnos ugye tavaly ez a trend visszafordult ugye negatív irányba a versenyképességünk romlása miatt, és hát most most a 2023-as költségvetésért küzdünk, mert ugye a magyar kormány eldöntött ezt az 5 éves programot, Brüsszel engedélyezte, viszont ugye minden évben ennek a költségvetési forrását azt meg kell keresnünk, és hát most ez az aktualitás. Itt még nem mint Railcargo Hungary, és mint vasúti ipar, ugye általában megyünk előre, hanem van nekünk egy nagyon erős szervezetünk, a Hungrail, és hát a Hungrailen keresztül vállaljuk föl azt, hogy a vasúti ipar támogatását azt szervezzük, és ugye lobbizunk, és hát a Hungrail keretén belül tehát folytatjuk a tárgyalásokat a kormánnyal, és hát én most optimista vagyok mindenképpen amiatt, hogy ugye korábban egyszerű volt, mert a ITM vagy TIM-ben egy kézben volt a teljes szakmai döntés és a finanszírozás. Most ugye az Energiaügyi Minisztérium az vitte magával ugye a forrásokat, de tárgyalásokat folytatunk ugye a Hungrail keretein belül a minisztériummal, és én nagyon optimista vagyok, hogy ezt az idei forrást is meg fogjuk kapni, amivel meg tudjuk menteni a magyar gazdaság számára és magunk számára is ezt a termékportfóliót.
Jó, ezt a portfóliót, ezt majd elemezzük a műsor második felében egy kicsit, hogy ezt pontosan értsük. A Trend FM-en a nap vendége műsort hallják a kedves hallgatók, Kovács Imre, a Railcargo Ausztria igazgatóságának tagja, a Railcargo Hungária igazgatóságának elnöke a vendégem. Néhány perc múlva visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.